A hatodik témához érkeztünk, Mózes és az egyiptomi kivonulás, de Mózes életével még két hét múlva is szeretnénk foglalkozni, akkor a 10 parancsolat lesz a témánk. A mai alkalommal Mózes élettörténete középpontjában Mózes születéstörténetével, 40 évi tartózkodása Midian földjén, az egyiptomi kivonulás, és az előadás végén pedig Mózes kérése az Istenhez, és Mózes milyen választ kapott az Úrtól. A mai előadást ismét csak egy rövid visszatekintéssel kell kezdenem. Két héttel ezelőtt József történetét tekintettük át, vagyis azt mutatom itt a térképünkön, ahogy József betelepítette a családját, ugye Jákobot és a testvéreit, Kánaán földjéről Egyiptomba. Itt Egyiptomban a Nílus deltájának a keleti részén található Gósen földje. Gósen földje rendkívül alkalmas volt állattartásra, Egyiptom egyik legértékesebb területe volt, és az akkori egyiptomi fáraó, akiről tudjuk, hogy Hikszosz uralkodó volt, megengedte azt Józsefnek, a kormányzójának, hogy édesapját, testvéreit, szóval az egész nemzetségét betelepítse ide Egyiptom földjére. Ezzel végeztük a József történetet. Most, hogyha a táblánkra vetünk egy szempillantást, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy időszámításunk előtt 1590-ben meghalt József. És a halála után 10 évvel, 1580-ban kiűzik az egyiptomiak a hikszoszokat, tehát újra a délvidékről az egyiptomi fáraók felnyomulnak, és visszakaparintják a hikszoszoktól az országukat, ugye több mint 150 évi számüzetés után, és ahogy az egyiptomi fáraók elfoglalják újra a trónt, ugye a zsidó nép gyűlöletessé válik a szemükben. Miért? Azért, mert az addigi ellenségeik, a hikszoszok engedték meg, hogy betelepüljenek Egyiptom földjére, és azért is, mert a zsidók állattartással foglalkoztak, az egyiptomiak pedig folyami kultúrát, mezőgazdaságot műveltek, növénytermesztést, és nem állhatták ki, hogy egy idegen test, egy idegen nép éljen ezen a területükön, úgyhogy 1580 után, tehát a hikszoszok kiűzése után egyre nehezebb a zsidó nép élete Egyiptom földjén. Mózes második könyvére térünk most, ismert latin címén az Exodusra, vagyis a kivonulás történetére, és az Exodus első fejezetében a 13. és 14. versben ez áll. Kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. Kemény munkával keserítették meg életüket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, amelyeket kegyetlenül dolgoztattak velük. Tehát a zsidó nép egy kiváltságos népből, a József népéből bizony egy rabszolga sorba taszított néppé válik. Pár évtized alatt, 1580 után egyre inkább megnehezítik az életkörülményeiket, ingyen munkát végeztetnek velük, és még ez is kevés, amikor látják, hogy a nehéz életkörülményekben is továbbra is fejlődik és gyarapodik a nép, akkor a fáraó magához rendeli az egyiptomi országban élő zsidó bábákat, és kiadja nekik a parancsot, hogy a zsidó fiúgyermekeket a szüléskor öljék meg. Így akar ezzel a drasztikus, kemény intézkedéssel gátat vetni a zsidó nép szaporodásának, de nem ér vele célt, mert ezek a bábák, ezek az asszonyok hívők voltak, az életet tisztelték, istenfélő emberek voltak, és nem hajtották végre a fáraó parancsát. Ekkor azonban a lehető legkegyetlenebb intézkedés születik meg, mégpedig az, hogy maguknak a héber családoknak kell az újonnan született fiúgyermekeiket megölni, vagy hogyha ezt nem teszik, bárki, aki rájuk talál, ezt megteheti velük. Tehát tulajdonképpen a fáraó kiszolgáltatja ezt a népet az országa kénye kedvének, a besugásnak, feljelentéseknek és az erőszakos cselekményeknek is. És ebben a történelmi helyzetben születik Mózes, ez a harmadik időpont, amit ma meg kell jegyeznünk, 1590-1580 után, a Biblia szerint Mózes a 16. század végén, végső harmadában, 1526-ban született. harmadik gyermekként látta meg a napvilágot, szülei Amrám és Jokébed voltak, és ők nem akarták végrehajtani a fárónak a parancsát. Megint csak arról van szó, hogy istenfélő, hívő emberek voltak, akik az életet mindennél nagyobbra tartották, és az Isten által adott életet ilyen módon kioltani ők nem akarták. 3 hónapig rejtegették a gyermeket, de 3 hónap után valamit dönteni, választani kellett, mert ugye milyen egy kisgyerek, egy kis csecsemő, 3 hónap után már a hangja hallatszik. Bárki feljelenthette volna a családot, bárki megölhette volna az újonnan született gyermeküket. És itt a Bibliának ebben a születés történet részében, amit a gyerekek nagyon kedvelnek, hogyha elmondjuk nekik, mert nagyon eseménydús és nagyon érdekfeszítő ez a történet, aki a gyerekeinek elmondta, azt tapasztalhatja, hogy sokszor Jézus születésével hozzák párhuzamba a gyereket, összeszokták ezt keverni, mert mind a ketten úgy látták meg a napvilágot, Mózes is, meg Jézus is, hogy rögtön a születésük után már kockán forgott az életük. De ebben az érdekfeszítő, ebben a rendkívül feszült történetben, itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mit is döntött ez a házaspár. Hogyan megy tovább ezután a történet? A Biblia szerint mi emberek a körülményeket, a politikai helyzetet, a társadalmi állapotokat, mi egyes emberek megváltoztatni nem tudjuk. Amrám és Jokébed is világosan látta azt, hogy ők nem tudnak változtatni a fáraó rendeletein. Nem tudnak mit tenni. A fejük fölött intézkedtek és hozták őket nehéz helyzetbe. De a Biblia szerint egy valamit tud tenni az ember. Dönteni és választani. Megoldást a legkevésbé tudunk adni az életben. De dönteni, választani igenis tudunk, és ez az, amit senki nem tesz helyettünk. És ha az ember helyesen dönt, akkor a Biblia azt mondja, hogy van valaki, aki megoldja az élete kérdéseit. Lehet, hogy nehézségeken megy át az ember útja a döntése után, de Isten a megoldás, a szabadítás és a szabadság Istene. Isten látta ezt a nehéz körülményet, látta, hogy kijön a világra, tudta, hogy Mózesből ki fog válni, mivé fog ez a gyermek formálódni. A szülőktől ezt várta Isten, hogy döntsenek. És a szülők döntöttek, hogy a gyermeket nem ölik meg, hanem gyékényből egy ládácskát, kosarat készítenek, bekenik annak az alját gyantával és szurokkal, és kiteszik a Nílusnak a vizére, a nád a sás közé, kiküldik majd a nővérét, hogy Mirjámot, hogy vigyázzon rá, és ha bármi történik, majd hozza a híreket a családhoz. Hogy hogyan is történt ez a döntés, ezt a Biblia nem részletezi. Minden esetre annyi biztos, hogy ezek az emberek egy hitbeli döntést hoztak. Nem azt tették, amit a világ vár tőlük, nem azt tették, amire a körülmények akarták őket rászorítani, hanem a világgal, a körülményekkel szemben és bízva az Isten segítségében ők egy hitbeli döntést hoztak. Az irodalom történetben van egy verses elbeszélés, egy Magyarországon ismeretlen, de a franciáknál ismert szerzőnek, Honoré de Saint-Amandnak a verses elbeszélése a 16. századból, nagyon szépen mutatja be, hogy Amrám és Jokébed, a két szülő, állandóan nap-nap után imádkozik Istenhez, és kéri az Úr segítségét, hogy adjon nekik kivezetést, adjon nekik megoldást ebből a helyzetből, és hogy este felkelnek az imádságukból, és kitekintenek az ablakon egy ízben, mondja ez a francia költő, akkor egyszerre csak felfigyelnek arra, hogy a hold fénye hova vetül, mire süt rá. Hát a Nílusnak a nádasára, a Nílusnak a partjára, és akkor kezdenek el gondolkodni, hogy ha nincs a faluban, nincs a házban elég oltalom, hát akkor lesz kinn a természetben, lesz a Nílus partján. És akkor döntik el ezt így, hogy veszik ezt a gyékény ládácskát, és kiteszik beléje Mózest. Hát akárhogy volt is, nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy az embernek először döntenie kell, és először az embernek kell döntenie. Isten a megoldást csak akkor hozza, ha az ember döntést hoz. És az ember, mi nekünk embereknek valóban olyan helyzetekben kell döntést hoznunk sokszor, amelyek kilátástalan helyzetek, emberileg megoldhatatlan helyzetek. De a Biblia szerint Isten várja az embertől a döntést, hogy az ember akkor is dönte a jó mellett. Akkor is dönte az élet és az igazság mellett. és ezek a szülők valóban emellett döntöttek és vállaltak minden kockázatot, hogy ami ezután történik, az az Isten kezében van. És nagyon érdekes, hogy Isten hogyan hozott megoldást. Mert kitették a gyermeket, Miriam kint játszadozott, és egy ízben a fáraónak a leánya arra sétált, arra kívánt fürdőzni a Nílus vizében a palota hölgyeivel együtt, és természetesen megakadt a szeme ezen a kis kosárkán és a gyermeken. Egyből magához kérette, látta, hogy héber ifjúról van szó, tehát az nyilvánvaló volt előtte, hogy itt a zsidók akarják menteni ugye ezt az életet, de mégis a fáraó leányában ki tudja, ki és mi és hogyan, de mégis a lelkében valami változás állt be, és ő vállalta azt, hogy ezt a gyermeket felneveli. Egyből kérette Miriamot, hogy hozzon oda egy szoptatós dajkát, és még pénzt is adott, és vajon kinek, a tulajdon édesanyjának. Isten így hozta meg a döntést. Nem csak megmentette Mózes életét, hanem 12 évig biztosítva volt Mózes nevelkedése a szülői házban, mert 12 évig az édesanyja nevelhette Mózest, és ezért még a fáraó leánya pénzt is adott a tulajdon szülőnek, a tulajdon édesanyának. A döntés után ilyen hatalmas volt a megoldás. Az emberi választás után Isten, ha a 24. órában cselekszik is, de ilyen gyorsan fordítja át az eseményeket, ennyire váratlanul old meg emberi élethelyzeteket, hatalmas és vigasztaló történet ez, Mózes születésének története. Valóban nem csak kisgyermekeknek szól olvasmány, felnőttek is elgondolkozhatnak ezen eléggé, hogy ez egy nagy bibliai törvényszerűség és összefüggés. Ember, hozd meg a döntésedet, és utána a megoldás már nem rajtad áll, de a megoldást valaki el fogja hozni. Kedves hallgatók, most az előadásban kis szünetet tartanék, mert a vetítés első részét most kell megejtenünk. Ugyanis fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy ki ez a fáraó leánya? Hihető ez a történet, hogy a fáraó, mi motiválta a fáraó leányát, hogy ő egy rabszolga népből származó gyermeket mentsen meg? A 18. és 19. században nagyon sokan fejezték ki a meg nem értésüket ezzel a történettel kapcsolatban. Ugye a fáraó leány egy héber gyermeket magához vesz és nevel. Hát ez olyan meseszerű. De itt is a 19. 20. századi régészeti felfedezések döntő megoldást eredményeztek, és ezt szeretném bemutatni először a képzőművészeti alkotások áttekintése nyomán. Tehát most szeretném bemutatni Mózes születésének és feltalálásának képzőművészeti feldolgozásait, majd pedig erre a bizonyos fáraó lányára vonatkozó feltárások eredményeit. Tehát először nézzük a képzőművészeti ábrázolásokat. A 820 körüli Stuttgarti Psaltériumból, tehát Zsoltáros könyvből látjuk ezt a részletet, amely Izrael népének a megnyomorítását ábrázolja, tehát hogy az egyiptomiak nehéz robot munkára kényszerítették a zsidó népet. Következő ábrázolást kérem, Raffaellónak a metszete, Mózes feltalálása 16. század elejéről, bal oldalt középütt ugye a fáraó leánya, körben az udvarhölgyek, és bal oldalt lenn Mózes ebben a bizonyos kosárban, amit azóta is Mózes kosárnak neveznek. Következő egyszerű rajz Rembrandtnak a vázlata, Mózes feltalálása ennek a címe. A következő pedig a következő századból, a 18-ból Tiepolónak a freskója, Mózes feltalálása. Ez a körülbelül a 16. századtól fogva aztán mindig megújuló téma lett, és a korabeli történelmi állapotoknak megfelelően a növényzet, az állatok, ott is látunk egy kis kutyát, és a kosztümök is mind úgy alakultak, hogy akkor éltek az emberek, amikor a festők ezt a jelenetet megörökítették. A következő ábrázoláson egy múlt századi angol mester műve, háttérben a piramisok, a Nílus, előtérben a kis bölcső Miriammal, és jobbra, hátul, alig kivehetően az egyiptomi fáraónak a leánya. Nos hát ki volt ez a fáraó lánya? Az egyiptomi feltárások, a Théba melletti Deir el-Bahari feltárások hozták felszínre századunkban ezt az óriási szobrot, amelynek a leírását megtetszenek találni Castiglione Lászlónak az Ókor nagyjai című könyvében. 2 méter magas ez a szobor, és ma New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban látható. Ez a szobor Hatshepszut fáraónőt ábrázolja, egyiptomi nevén Maat Karét. Ez az asszony egy olyan fáraónak volt a leánya, akinek nem volt fiúgyermeke, ő maga, akihez hozzáment, tőle sem született fiúgyermek, és nagyon is jól beillik a bibliai elbeszélésbe ez a mozzanat, hogy Hatshepszut, akinek nem volt fiúgyermeke, és Egyiptom trónjának nem volt tehát férfi fáraó várományosa, Hatshepszut Mózest akarta kinevelni, mint egy fáraónak, ezért vitte aztán 12 éves kora után az egyiptomi udvarba, és egész 40 éves koráig neveltette. Az apostolok cselekedetei erre úgy emlékezik vissza, hogy megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára, és hatalmas volt ismeretben és tudásban Mózes. Hatshepszut egyébként Mózesnek a most ezután tárgyalandó vétke miatt, ami miatt Mózesnek el kellett bujdosni Egyiptom földjéről, maga vette aztán kezébe a hatalmat, és mintegy 20 évig vezette az országot, az édesapja halála, majd a férje halála után, tehát Hatshepszut vagy Maat Karé fáraónő egyike volt a ritka asszonyoknak, akik fáraóként éltek. 3 ilyen történelmi személyiséget ismerünk Egyiptomban, de a leghíresebb ő volt. A következő ábrázoláson szintén az ő arcvonásait láthatjuk. Az életében rendkívüli nagy becsnek örvendett Hatshepszut felvirágoztatta az országot, és nem véletlenül lehetett 20 évig az ország élén. Akkor, amikor meghalt, akkor viszont az egyiptomiak kezdték szégyelni azt, hogy egy asszony volt a fáraó, és a rá vonatkozó emlékeket egyszerűen kivésték a művekről, és ezért a 19.-20. századról nem rendelkeztünk biztos képpel Hatshepszut vagy Maat Karé működéséről. A 3. ábrázoláson azonban azt is látjuk, hogy ma Kairóban a Musée Égyptienben áll 3. Thotmesz vagy Hatshepszut szfinxe. Ennyire nagy volt tehát, hogy szfinx alakként is ábrázolták az arcvonásait. A másik személyiség a férje volt, akitől tehát törvényes fiúgyermek nem született. A férjétől viszont született egy törvénytelen fiútód, örökös, és Hatshepszut az ellen akarta Mózest felléptetni, majd amikor Mózes elbújdosott, maga vette a kezébe a hatalmat. Nézzük a következő ábrázolásokon, hogy Hatshepszut óriási építkezésekbe is fogott. Ez a Deir el-Bahari feltárás, ahol Hatshepszut templomát látjuk, ugye nagy szikla vájadba építve, egy óriási oszlopcsarnok, talán a következő képen még jobban kiderül ez, ennek az óriási mérete. A kornak a leghíresebb építészét, Szenenmútot vette arra rá, hogy ez kialakítsa ezt az óriási oszlopcsarnokot, amely egyben kultikus szenté is volt, tehát templom is volt, nyári rezidencia is, és ide is temetkeztek fáraók, maga Hatshepszut is itt temettette el magát. Erről a Deir el-Bahari feltárásról kérnék szépen még fényképet. Itt van például ez az oszlopcsarnok. Aztán a következő képen láthatjuk az előkerült hieroglifákat, leleteket. Aztán a következőn láthatunk egy rekonstrukciós rajzot, hogy milyen lehetett Hatshepszut megérkezés, egyáltalán egy ünnep itt Deir el-Bahariban. És a következőt kérném, egy nagyon híres régészeti lelet, ha nem a leghíresebb, ami a 20. században előkerült, a Tel er-Amarnai levelek közül egy kőbe vésett ékírásos tábla, amely az egyiptomiaknak az üzenetét rögzítette illetve egyiptomiakhoz küldött üzenetet a zsidó nép kivonulásáról, ezek a régészeti feltárások tettek pontot oly sok Bibliával kapcsolatos ellenvetésre vagy kérdése, mert a Teller amarnai levelek, amelyek csodálatos módon megőrződtek, tehát azért őrződtek meg, mert nem papiruszra és pergamenre írták őket, a kő az jóval ellenállóbb, ezek tették bizonyossá azt, hogy a kivonulás valóban a 15. században volt, és hogy Mózes könyve ősisége az vitathatatlan. Hát ennyit a régészetről, és most kérnék szépen fényt, és a vetítést az előadás végén fogjuk folytatni. Tehát, kedves hallgatóink, ennyit szerettem volna elmondani Mózes születés történetéről és körülményeiről, és az, hogy egyáltalán nem mesés és hihetetlen ez a mozzanat, hogy a fáraó leánya fölemeli ezt a héber csecsemőt, és 28 évig tanítatja az egyiptomi királyi udvarban. Most az előadás második pontjára szeretnék rátérni, hogy mi is történik Mózessel 40 éves korában. Amikor eléri ugye az érett férfiúság idejét, Mózes kimegy Egyiptom földjére, Gósen földjére, hogy megnézze, hogy a vérei, a zsidók hogyan élnek. És Mózes látja, hogy egyre nehezebb életkörülmények között élnek. Mózes látja azt, hogy egyre nehezedik a zsidó népnek a sorsa, és éppen szemtanúja egy jelenetnek, amelyben egy egyiptomi ember sérteget, illetve bántalmaz egy héber embert. Mózes első könyv, Mózes második könyve második fejezetéből a 11. verstől olvastam föl ezt a részletet. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atyafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfiú ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekintett, látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment Mózes, és íme két héber férfi veszekedett. És mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Ő pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted azt az egyiptombelit? Mózes pedig megfélemledett és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. De elfutott Mózes a fáraó elől, és lakozott Midian földjén. Kedves hallgatók, ez is egy döbbenetes történet. Mit tudunk meg ebből? Azt tudjuk meg ebből, hogy Mózes túl a bölcsességen meg a tudományon, amit magába szívott az egyiptomi udvarban, rendkívüli módon érzékeny és igazság szerető ember volt. És ő hogy úgy mondjam, nem szenvedhette azt, hogyha valakit igazságtanul bántalmaznak. Ez javára legyen mondva. Kiment ugye Egyiptom Gósen földjére, és lát, hogy egy egyiptomi ütlegel egy héber embert, és feltámadt az igazság érzete, feltámadta az, hogy hát ez méltánytalan, hogy lehet így élni, és hogy lehet így sértegetni valakit. Csak hogy Mózesben sajnos ez az igazság szeretet haraggal párosult. Lobbanékonysággal párosult. A természetének ott látjuk az egyik legjellemzőbb vonását, hogy most előttünk áll a 40 éves Mózes, indulatos ember volt, aki a maga igazság érzetét rögtön valóra akarta váltani, valóban bíróvá és osztóvá akart lenni gyorsan, nem viselhette el ezt a látványt, odament, és leütötte, de sajnos halálra sebezve leütötte az egyiptombelit. Tehát Mózes gyilkosságba keveredett. Tetszenek látni, a Biblia senkiről semmit nem titkol el. A Biblia bemutatja azt, hogy az emberekben mi minden jó van, igazságérzet. Ez valóban becsülendő dolog, de a lobbanékonyság, a harag, az ingerültség. Erre azt mondja Jakab apostol, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Az ember az igazság érdekében ne engedjen meg magának haragot és lobbanékonyságot, mert ha az igazság igazság, akkor maga kezeskedik magáról, és ne tetézzük meg a fellépésünket gyűlölettel, haraggal. Mózes itt súlyos hibába keveredett. Nem tudta kiszámítani ezt a lobbanékonyságot, leütötte az egyiptombelit, és másnap, amikor kiment, és két héber férfiú között akart igazságot osztani, az egyik jól odavágta az arcába, hogy talán csak nem engem is le akarsz ütni, mint tegnap azt az egyiptombelit, és hiába temette el gyorsan azt a homokba Mózes, látta, hogy kitudódott a dolog. Tehát menekülnie kellett. A fáraóhoz is eljutott a hír, hogy az ő lányának a kedvence és kegyeltje, nevelt gyermeke meggyilkolt egy egyiptombelit. Mózesnek menekülni kellett, és itt mutatom a térképen, hogy elég messzire, Midian földjére, tehát a sínai félsziget és a mai arábiai sivatagnak a nagyon messze fekvő területére kellett elmenekülni Mózesnek. De kedves hallgatók, ez a menekülés szükségszerű volt. Isten az eseményeket nem tartóztatta fel. Isten azt mondja, hogy a bűn következményeit nem tartóztatja fel. És Mózesnek tanulni kellett ebből az eseményből. Isten nem használhatta Mózest ilyen állapotban. Nem mondhatta most Mózesnek azt, pedig hát 40 éves volt, érett volt már talán fizikailag arra, hogy egy nép vezére legyen, de lelkileg nem volt érett. Mert vezető ember nem lehet olyas valaki, aki nem tud uralkodni önmagát. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az önuralmat az életben. De vezető embereknek még inkább meg kell tanulni, akiket pedig minden nap ostromolnak az embereknek az ügyes, bajos dolga, és sokszor kijöhetnének a vezető emberek a sodrukból, de egy népet nem lehet ilyen lelkülettel vezetni, mint amilyenben Mózes volt. Isten tehát megengedte számára azt, hogy a hazájától messze elbújdossék, hogy ott Midian földjén találjon otthon, biztosított számára otthont Jetró házában, az ő egyik lányát vette el feleségül, Cipporát, két gyermeke is született, tehát Mózes itt folytatta tovább az életét, minden valószínűség szerint itt írta a Genezis könyvét, továbbá Jób könyvét is, amelyet Mózesnek tulajdoníthatunk, a Bibliának a két legősibb irata ez. 40 évbe sok minden belefért, ez a két hatalmas munka minden bizonnyal itt keletkezett. De Mózesnek nem ez volt a legnagyobb feladata. Nem a családalapítás, nem a művek írása, hanem Mózesnek az volt a legnagyobb feladata, amit a Biblia így mond, hogy mindannyiunknak ez a legnagyobb feladatunk. Győzni az emberi természetünk fölött. Győzelmet aratni az öröklött szokásaink, beidegződéseink, ösztöneink, indulataink fölött. Haragvó emberből Mózesnek olyan emberré kellett válnia, akire Isten rábízhatta a népét, a zsidó népet. És hogy ne sokat beszéljek erről a fejlődésről, hanem rögtön a végeredményt közöljem önökkel, mert ez egy nagyon vigasztaló végeredmény. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. verse adja ezt hírül. Ezt nem Mózes írta, hanem a könyveinek a másolói és az összerendezői, zárójelben van a mi Bibliánkban is ez a vers, tehát a Mózes 4. könyv 12. fejezet 6. verse, amely így szól: Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Ezt akkor jegyzi meg a Szentírás, amikor Mózessel a pusztai vándorlás során az történt meg, hogy a saját testvére is fellázadtak ellen, nem csak a népe zúgolódott, több mint 10 lázadás ütötte fel a fejét Mózes ellen a pusztai vándorlás során, hanem Áron és Miriam is fellázadt ellene. És akkor Mózes olyan magatartást tanúsított, amire a Biblia azt mondja, Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Kedves hallgatók, ez mindannyiunkba csepegtessen egy kis reménységet. Mert Mózes látjuk 40 éves korában egy lobbanékony, indulatos Mózesnek, aki egyetlen egy csapással leterít egy egyiptombeli, gyilkol és öl, de ez a Mózes annyira megváltozott az életében, hogy olyan szelíd emberré vált, mint akit nem hordott a föld a hátán. Meg fogjuk még keresni a mai előadás során azt, hogy mi volt a titka ennek a megváltozásnak. Hogy lehet ennyire megváltozni? Mi is szeretnénk megváltozni, mi is szeretnénk, általában ez a természetünknek egyik nagy fogyatékosság, hogy hirtelen haragúak vagyunk. Lobbanékonyak vagyunk, ingerültek vagyunk. Ami legtöbbször feltör a természetünkből, az ez. Vajon hogy lehet ezt teljesen legyőzni? Olyan szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. Az előadás végén rá fogok térni ennek a titoknak a nyitjára. Most azonban hadd folytassam a történetek fonalát ott, hogy Mózes Arábia sivatagjában, ahogy a nyájat legelteti ott ezeken a kis oázisok között, egy ízben különös tüneményre lesz figyelmes. Messziről egy égő csipkebokrot lát. Lobog, lángol ez a csipkebokor, de nem hamvad el. Közelebb megy ehhez a tüneményhez, és akkor csak a csipkebokor mögül hangot hall, maga Isten szólítja meg, maga az Úr mondja neki, hogy oldd le saruidat a lábaidról, mert a hely, ahol áll, a szent hely. És Mózes megszólítja az Isten, hogy Mózes, most már véget értek a számüzetés napjai, indulj el, és menj vissza Izrael népéhez, és hozz ki ezt a népet Egyiptom földjéről. Mózes második könyve 4. fejezetéből szeretném felidézni Mózes válaszát az Istennek. És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy te szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Mit mond itt el Mózes? Nem azt mondja el, amit oly sokan spekuláltak ezen a mózesi kijelentésen. Például volt olyan zeneszerző, méghozzá zsidó származású zeneszerző Arnold Schönberg, aki azt hozta ki ebből a versből, hogy Mózes nehéz ajkú és nehéz nyelvű ember, hogy biztos dadogott. És azért kellett Áronnal együtt vezetni a népet, mert Mózes volt az eszmei kitervelője a dolgoknak, de Áronnak kellett szólani, hát erről szó nincs. Mózes azért mondja, hogy ő nem ékesen szól, hogy nehéz ajkú, nehéz nyelvű ember, mert kérem 40 évig élt a véreitől távol. Hát tetszettek találkozni már magyarokkal, akik nem 40 éve élnek távol az óhazától, hanem 5-10 vagy 20 éve, ugye? Törik a nyelvet már. Mózes erre hivatkozik, hogy én nem tudok olyan jól fellépni az emberek előtt. Talán nem győzöm meg, nem tudom meggyőzni az embereket, mert már felejtem a nyelvet is. Az Úr pedig mondta néki, ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélni kell. Ő pedig mondta, kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Mózes ismét elhárítja, nem akar menni. És Isten itt, aki látóvá és szólóvá tud tenni, Isten ad itt csodálatos jelt Mózesnek, de a Biblia szerint Isten jelet csak akkor ad, és csodát csak akkor ad, amikor válságos, nehéz, végletes helyzetben van valaki, amikor a döntését ezzel lehet megkönnyíteni, vagy pedig a hitének a megerősítésére ad Isten csodát és jelet, sohasem előzményképpen. És azt mondja Mózesnek, hogy dobd el a botodat, és a botot eldobja, és kígyóvá változik. És fogd meg a kígyónak a farkát, és a kígyó visszaváltozik bottál. Ugye döbbenetes csodák voltak ezek. Aztán azt mondja Isten Mózesnek, hát akkor vedd a kezedet, és dugd a ruhádba, és húzd ki, és nézd meg, milyen az. És látja Mózes, hogy beteggé lett, elfehéredett a keze. És akkor azt mondja Isten, hogy a bélpoklosságtól szűnjél meg, tedd vissza újra a kezedet, és újra húzd ki, és látod, hogy éppé lett a keze. Szóval vonakodó, a prófétai küldetést vonakodva elfogadó Mózesnek Isten jeleket ad, csodákat ad, és Mózest ezután megerősítve küldi Egyiptom földjére, hogy gyűjtesd össze az egész népet, és Áronnal együtt légy a vezetője ennek a népnek, és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Kedves hallgatók, ezzel az egyiptomi kivonulással nem tudok részletesen foglalkozni, nem tudok ennek egy külön pontot itt biztosítani, de egy zenei részlettel szeretném érzékeltetni, hogy mi volt ez az egyiptomi kivonulás. Mindenkit bátorítok arra, hogy Mózes második könyvét a 12. fejezetig legalább olvassuk el. Egybefüggően, hiszen itt van benn az egyiptomi csapások története, a fáraónak a megkeményedése, Isten jelei Egyiptom földjén. Én ezzel nem tudok foglalkozni, az előadás után szívesen válaszolok ezzel kapcsolatos kérdésekre, de egy bizonyos aggályra szeretnék kitérni. Nagyon sok ember feltette már nekem a kérdést, hogy én elolvastam ezt a szakaszt, de amikor odáig érkeztem, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, akkor azt mondtam, hogy miféle Istenről beszél az Ószövetség és a Biblia, hogy maga Isten akarta a fáraót belehajtani a megkeményedésbe, hogy ne engedje el a zsidó népet Egyiptom földjéről. Hát vajon az Isten rosszá tett embereket, például a fáraót? Isten játszik emberi személyekkel, hogy van, akiket fölemel, másokat meg, ha úgy kívánja a célja és az érdeke, akkor megkeményít. Nagyon figyelmesen olvassuk el ezt a történetet. Isten ad jeleket, hogy megmutassa Egyiptom fáraójának, hogy az ő népe, a zsidó népe, a választott nép engedje ki az országából. Fáraó a jelekre megretten, kéri Mózes közbenjárását, hogy múljanak el ezek a jelek, ugye a véré vált vizek, ugye az állatok, békák, szunyogok, stb. Sáskák elterjedése, és akkor, amikor Mózes közbejár, és elmúlnak ezek a csapások, ezek a jelek, akkor a fáraó újra visszavonja az engedélyét, nem engedi el a zsidó népet, és ezt csinálja 10 alkalommal. És nagyon figyelmesen tessenek elolvasni ezt a történetet, mert a Biblia hajszál pontos leírást ad erről. A Biblia először azt mondja, hogy a fáraó keményítette meg a szívét. A fáraó dacolt az Istennel, és ezáltal megkeményedett a szíve, vagyis érzéketlenné vált már a jó dolgokra. És csak ezután, a 4.-5. csapás tájékán mondja azt a Biblia, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, de akkor már tudjuk, hogy ezt hogy kell érteni. Mert kedves hallgatók, itt egy óriási lelki törvényszerűséget mutat be a Szentírás. Ha az ember nem használja ki a jó lehetőségeket az életben a megjobbulásra, ha mi emberek van módunk és van alkalmunk megjavulni, jobb emberekké válni, de nem használjuk ki a lehetőségeket, hanem a világosan látjuk, hogy mi a jó, de akkor is a rosszat tesszük. Előbb-utóbb elsötétül a belső világunk, megkeményedik a szívünk, ez egy bibliai szakkifejezés. És akkor Isten utána hiába ad újabb jeleket az embernek, ezek az isteni jelek, ha bár az embert kiemelni akarják a rosszból, de az emberre már fordítva hatnak, annál inkább belemegy az ember a rosszba. A fáraó számára hiába volt az, hogy Isten újabb jeleket adott neki. Ő annyira megkeményedett már belül, hogy az újabb isteni jelek tovább keményítettek rajta. Ez a döbbenetes ebben a történetben, és az, hogy ebből a nyomorúságból, a rabszolgasorsból Isten egy éjszaka leforgása alatt a népét kivezeti Mózes segédletével, Mózes vezetésével, és ez az a pillanat, amely Hendelnek a tollára, illetve a kottájára való volt. Hendelnek az oratóriumát mutatom itt a kezemben, Izrael Egyiptomban. Magyarországon talán nem annyira ismert oratórium, de akik megvásárolták a népszerű oratórium kórusok lemezt, amelyből most pillanatnyilag megint nincsen, de fogok hozni, ezen bibliai oratóriumok vannak rajta. Magyar felvételen és nagyon szép előadásban hallgatjuk meg azt a részletet, amelyben Hendel lefesti az egész nyomorúságot. Egy nyomott, egy folytott tétel, egy csöndes kórus, amiben benne dobog az egész egyiptomi rabszolgaság. És hirtelen egy gyors váltással a diadalmas kivonulás. Isten felhő és tűzoszlop által őrzi a zsidó népet, elvezeti őket a Vöröstengerhez, ketté választja a tengert és átkelhetnek rajta. Az egyiptomi kivonulás tehát Hendel Izrael Egyiptomban című művéből hangzik el, amely tehát német lemezen és magyar lemezen is hozzáférhető, 6 perces a részlet, egyébként az oratórium 8. tétele. Kérném szépen a zenét. Kedves hallgatóink, az előadás utolsó részére szeretnék rátérni. A vetítés előtt még egyetlen egy döntő mozzanatról szeretnék megemlékezni, azért, mert az egész kivonulásról, a pusztai vándorlás 40 évéről lehetetlen itt részletekbe bocsátkozva megemlékezni. Akit ez érdekel, felhívom a figyelmét, hogy van olyan város, ahol ezt kérték tőlem a hallgatók, mert az első év után mindig megszavazzák a hallgatók a második évnek a tematikáját. Van olyan város, ahol 6 alkalmat szavaztak meg arra, hogy a pusztai vándorlásról szó legyen, mert ugye itt van Bálám története, a részkigyó, a sok lázadás története, mind-mind meg annyi olyan erkölcsi tanítás, amelyet nem illik figyelmen kívül hagyni, aki a Bibliát részletesen akarja tanulmányozni. Én azonban egy döntő mozzanatáról szeretnék megemlékezni ennek a pusztai vándorlásnak, és ez Mózes második könyve 33. és 34. fejezetében van följegyezve, közvetlenül azután, hogy Mózesnek másodszor is fel kellett menni a Sínai hegyre, lehozni azt a bizonyos 2 kőtáblát, amelyet először Mózes összetört, mert a zsidó nép hűtlensége, bálványimádása miatt egy jogos felháborodással ugye ezeket a kőtáblákat a Sínai hegy tövéhez vágta. Mózes látta és érezte, hogy mi vár rá. Mózes tudta jól azt, hogy egy több milliós népet vezetni. És ugye milyen a tömeg, milyen a nép? Hálátlan és felejt. A nép azt mondja Mózesnek, amikor jönnek a nehézségek, hogy miért hoztál ki bennünket Egyiptomból a húsos fazekak mellől? Pár hónap is elfelejtették, hogy mi volt Egyiptomban, évtizedekig a soruk. Addig vaskemencének szólították Egyiptom földjét, ameddig ott éltek. Aztán, amikor kimentek Egyiptomból, de jöttek, kétségkívül jöttek a nehézségek, a próbák a pusztában, akkor meg húsos fazekaknak állították be Egyiptom földjét és tartózkodásukat. Szóval egy hálátlan, egy kemény nyakú népet kell vezetni Mózesnek, és Mózes e fejezetek tanúsága szerint egyszer Istenhez fordul, az Úrhoz fohászkodik, és azt mondja neki, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Mint egy azt mondja az Istennek, hogy lépj ide elém, és mutasd meg magadat a mindenható hatalma teljes gazdagságában. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mert ha nem láthatlak téged, ha nem nyerhetek erőt abból, ahogy én látlak téged, akkor én nem tudom vezetni ezt a népet, ezt az örökké zúgolódó, elégedetlenkedő népet. Mózes is valami olyan kérdést tesz fel, persze neki nagyon, sokkal több indítóka volt erre, mint ahogy azóta is nagyon sok ember azt mondja, hogy bárcsak az Isten elém állna. Bárcsak látnám az Istent, ha az Isten velem beszélne, ha az Isten kinyilvánítaná létét előttem, hát akkor én hívő lennék és Istent követő ember. De hát ez nem történik meg. Mózesnek az Isten a következőt válaszolta. Megmutatom te néked az én jóságomat. Először is Mózes ezt a választ kapta az Istentől. Nem hatalmat, nem dicsőséget, nem nagyságot mutatok meg belőlem, megmutatom te néked az én jóságomat. És ez egy döntő válasz volt, mert Isten ezzel azt mondja, hogy az ő lényében nem a hatalom a fontos, bár Isten mindenható. Isten lényében nem az a fontos, hogy ő örökkévaló, bár Isten örökkévaló, hanem Isten lényében az a csodálatos, hogy ő igazságos is, meg szeretetteljes is. Hogy Isten egyszerre az igazság és egyszerre a szeretet. Isten, amikor szeret, akkor nem helyezi számon kívül az igazságosságot. És amikor igazságos valakivel, akkor a szeretettel teszi. Isten jóságos. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy nem láthatsz engemet. És nem mutatom meg neked az én dicsőségemet. De megmutatom az én dicsőségemet az én jóságomban. És egy szikla hasadékába állította Isten Mózest. Elvonult Mózes előtt, eltakarta a Mózes szemét, hogy ne lásson semmit, de a 34. fejezet 6. és 7. versében Mózes hallott valamit, és a következőket hallotta. és az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Kedves hallgatók, ezen Mózesnek is volt mit gondolkoznia, és nekünk is. Isten 8 alkalommal mondta ezt el Mózesnek, hogy én maga vagyok a szeretet. Nagy irgalmasságú, nagy igazságú, késedelmes a haragra, nem olyan vagyok, mint az emberek, meg mint az emberi szeretet. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, tehát 8 alkalommal mondja Isten Mózesnek, hogy én maga vagyok a szintiszta szeretet, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. És kedves hallgatók, ez az, ami egy kicsit szöget kell, hogy üssön a fejünkbe. Hogy lehet megbocsátani a bűnt, és nem büntetlenül hagyni? Mit jelent ez? Hát mi úgy gondolnánk, hogy ha valakinek megbocsátunk, az annyit jelent, hogy büntetlenül hagyjuk, mert elfelejtjük azt a rosszat. De Isten azt mondja, hogy igen, ő tökéletesen megbocsát, de a bűnt büntetlenül nem hagyhatja. A bűnnek következményei vannak, ő azt nem tartóztatja fel, és a bűn nem maradhat rendezés és büntetés nélkül. De mit jelent az, hogy megbocsátani, és ugyanabban a pillanatban nem hagyni büntetlenül a bűnt? Ez csak egy valamit jelenthet. Mert ha Isten megbocsát nekünk embereknek, de a bűnt büntetlenül nem hagyja, az annyit jelent, hogy ő maga fogja magára venni az emberi bűnök büntetését. Az az ember, aki meg akar változni, aki egy haragvó emberből például egy szelíd emberi akar válni, és ő megbánja azt a sok rosszat, amit a haragjában elkövetett, és Istentől kér bocsánatot, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, az ember mentesül majd az ítélet alól, ha valóban igazi a megbánás az emberben. De hogy az Isten nem hagyja büntetlenül, az azt jelenti, hogy annak a bűnnek a büntetését valakinek el kell szenvednie. Ha nem az embernek, akkor csak egy valaki lehet, aki elszenvedi a bűnök büntetését, és ez az Isten. Isten elmondja Mózesnek, hogy Mózes, én egy olyan Isten vagyok, aki az emberért az életemet adom. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, maga vagyok a tiszta szeretet, de az igazságosság kívánalmát sem tehetem félre. Nem hagyhatom büntetlenül a bűnt, de hogy ne az embernek kelljen egy végleges halállal meghalni a bűn miatt, ezért én magam veszem halálra, magamra a bűn kárhoztatását, a bűn büntetését. Tulajdonképpen hogy mutatkozott be tehát Isten Mózesnek? Úgy mutatkozott be, mint megváltó Isten. Úgy mutatkozott be, mint aki ezzel a szavával a Krisztusra vonatkozó ígéretet újra megerősíti. Én olyan Isten vagyok, aki emberré leszek, és az ember bűne büntetését magamra veszem, mert a bűn nem maradhat büntetlenül. És kedves hallgatók, ezért írtam fel a táblára egy új szövetségi igehelyet is, amelyben Pál apostol a következőket mondja Mózesről a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 25. és 26. versben. Azt mondja Pál apostol, hogy Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom minden kincsénél Mózes többre tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Vajon hogy kell értenünk ezt a rendkívül tömör, összegző két igeverset? Úgy kell értenünk, hogy Pál apostol azt mondja, nézzünk vissza Mózes életére. Mózes ott maradhatott volna Egyiptomban, bölcsember volt, okos ember volt, megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára. De Mózes nem maradt ott Egyiptomban. Mózes nem akart a fáraó lányának a kegyelt jelenni, nem akart egy főember talán fáraó lenni, nem. Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Mózes is meghozta a döntését. Hogy az előadást azzal kezdtem, hogy a szülei is meghozták a döntésüket. Mózes is meghozta a döntését, pedig láthatta, hogy miféle népről van szó. Emberileg könnyebb lett volna neki Egyiptomban maradni. Hát mondják meg, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülünk az életbe, hogy egy szép állás, egy szép cím, nyugodt életkörülmények, vagy pedig pusztai vándorlás 2 millió emberrel, aki állandóan zúgolódik, és nem tudja megbecsülni az Isten szabadítását, hát ugyan melyiket választanánk, vagy melyik felé hajlana a választásunk. De azt mondja itt Pál apostol, hogy Mózes meg tudott hozni egy döntő lépést, dönteni, választani tudott. Mi segítette a döntésében és a választásában? Mi segítette abban, hogy más emberé legyen? Többre becsülte a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptomnak ideig, óráig való gyönyörűségét. Miért mondja ezt Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát? Hát aki nem ismeri a Bibliát, vagy csak egy keveset ismeri, de az is tudja, hogy Jézus Krisztus Mózes után 1500 évvel élt. Hát hogy tudhatott Mózes Jézus Krisztusról? Márpedig, ha feltetszenek ütni a Bibliát, igenis ezt találják benne, ezt mondja Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus előtt több ezer és több száz évvel is, ahogy mondja Péter apostol, nyomozódtak és tudakozódtak a próféták és az igaz emberek, hogy Isten milyen megváltást készít az emberiségnek. Mózes is tudakozódott a megváltás felől. Mózes is szerette volna, hogy Isten megmutassa neki magát, és Mózesnek ezt mondta az Isten, hogy én megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Mózes megértette ebből azt, hogy Isten maga veszi magára az emberi bűn büntetését. Isten eljön ide a földre, ugyanolyan emberi életet élve, mint bármelyikünk, de bűnt soha el nem követve, és ad egy tiszta, igaz életet az emberért cserébe. És Mózes megértette a Krisztus gyalázatát. Nem látta még az új szövetségi jeleneteket. Nem lehetett tanulja az evangélium csodálatos lapjain levő elbeszéléseknek, de lélekben Mózes megértette azt, hogyha az Isten úgy szereti az embert és az emberiséget, hogy az ő egyszülött fiát adja érte, ha magára veszi a bűnt, hogy az ember felocsudjon, hogy menekülni a rosszból, menekülni a bűntől, mert ez az Isten halálát is eredményezte ezen a földön, és én nem akarok abban a bűnben tovább élni, ami a tisztát, a szentet, az ártatlant, az Istent is megölte. Hát Mózes lélekben nagyon közel került Jézus Krisztushoz. Mózes ott volt lélekben azoknál az eseményeknél, amelyek később lejátszódtak. Valóban ezt írhatta Pál apostol, hogy Mózes hitáltal döntött, választott, hogy ő nem Egyiptomban marad, vagy nem kívánkozik vissza Egyiptomba. Ő inkább vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Kedves hallgatók, ezért tudott mássá lenni Mózes. Ezért tudott megváltozni Mózes. Mert ő vállalta a feladatot, a szolgálatot, ami az Isten ügyében való feladat és szolgálat volt, és eközben a feladat és szolgálat közben a régi lobbanékony indulatos Mózesből a természete ugye legyőzött állapotba került, kikoptak ezek a régi beidegződései, reflexei. Mózesre valóban igaz ez, hogy szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. A Biblia szerint hitáltal lehet megváltozni, és egyes-egyedül hitáltal lehet megváltozni. Máshogy az ember nem tud megváltozni. Az ember hiába akar magára erőltetni különböző külső dolgokat, nem változik meg. Az ember hiába dönt el belül magába valamit, hogy én más akarok lenni, nem sikerül megváltoznunk. De megismerve az Istent, az Isten jóságát, amely Pál apostol szerint megtérésre indítja az embert. Ez az, ami megváltozásra késztetheti az embert. És a Biblia még ehhez azt fűzi hozzá, hogy Isten így akar megváltoztatni minden embert. Nem kényszerrel, nem erőszakkal. Erkölcsi kérdésekben soha nem alkalmaz Isten hatalmat és erőt. Isten szeretet által és hit által akar megváltoztatni embert. És Mózes ezáltal változott meg, és ezáltal lehetett egy olyan próféta, egy olyan személyiség, aki a Bibliának az egyik legnagyobb személyisége. Ha Mózes 5 könyvét elolvassuk, akkor bizonyára ez az érzésünk támad. de akik még szeretnének Mózes műveiből olvasni, itt hívom föl a figyelmüket, hogy egy gyönyörű és párját ritkító darab a Zsoltárok könyvében, a 90. Zsoltár. Mindenkinek melegen ajánlom. Mózesnek a hála éneke, Mózesnek egyetlen egy Zsoltár, ami bekerült a Zsoltárok könyvébe, csodálatos összegzés az emberi életről, döbbenetes mélységek vannak benne, vagy még mást is hadd ajánljak, Jób könyvét az emberi szenvedésről, amelyet megint csak egy olyan ember tudott írni, aki kemény harcot folytatott a maga természetével, és aki megértett valamit. Megértette, hogy mi az megbocsátani, de büntetlenül nem hagyni. Megértette azt, hogy mit jelent választani Egyiptom kincsei és a Krisztus gyalázata között. Hitáltal Mózes is a szívébe fogadta a megváltást és a megváltót. Ezért adhatott Isten Mózesnek ilyen tökéletes jövendőlést Jézusról, Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint. Amikor ezt mondatta Isten így közvetítette: Mózes, prófétát támaszt néktek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És kedves hallgatók, hogy ennek milyen hatása volt Mózes kijelentésének, azt ellenőrizhetjük János evangéliuma első fejezetéből, amikor az első tanítványok kezdtek csatlakozni Jézus Krisztushoz. Miért csatlakoztak hozzá? Amikor megindul András, meg János, a két galileai halász, aztán András szól a testvérének, Simon Péternek, aztán Filepet szólítja Jézus, aztán ő meg Nátánaelt, az első öt tanítvány. Amikor megy Jézus után, mit olvasunk? Azt mondja Filep Nátánaelnak: mi azért követjük Jézus Krisztust, mert amit írt Mózes a törvényben, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát. Hát Mózes így tudta közvetíteni, jövendőlésekben, de hitáltal, mély hitáltal, hogy ki is lesz az a megváltó, prófétát támaszt köztetek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És ezt 1500-1600 év múlva pontosan megértették Jézus első tanítványai, és azonosították Jézust a Mózes által megjövendőlt megváltóval. Ilyen ember volt Mózes, akiről azt írja az 5. könyvnek a vége, hogy amikor megöregedett, akkor sem gyengült meg az ő szíve, akkor sem homályosodott el a szeme. Idős ember korában, 120 éves korában halt meg a Biblia szerint, egy egész népet vezetett 40 évi kemény küzdelmek árán, de nem homályosodott meg a tekintete, nem gyengült meg az elméje, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptom minden kincsét. És az idős Mózes is teljes szellemi, lelki frissességben áll előttünk, hatalmas művek létrehozóiként, és a következő alkalommal még egy bizonyos szempontból szeretnék róla megemlékezni, noha 2 hét múlva az érdeklődésünk középpontjában a 10 parancsolat lesz. A befejező vetítés során még néhány dolgot szeretnék elmondani, de most szeretném folytatni tovább a vetítést. A Mózes élete Midian pusztájától egészen az utolsó tetteit. Először is Botticelli freskóját idéznénk föl Rómából. Mózes, ahogy menekül Egyiptom földjéről és Midian vidékére tér, találkozik Jetrónak, az ottani főpapnak a lányaival, akik közül egyet megszeret, Cipporát, és később feleségül is vesz. A jelenetet középütt látjuk, hogy üldözi azokat a pásztorokat, akik rátörnek ezekre a lányokra. Ugye a kutak körül mindig nagy harc dúlt, mert hiszen a kutak biztosították az állatoknak az ellátását, és sokszor a védtelen lányokra rátörtek. A jobb oldalon látjuk Mózes csatáját ezekkel a pásztorokkal, és középütt, ahogy megitatja Jetró lányainak juhait, és balra fent pedig látjuk már az égő csipkebokor jelentet is, tehát Botticelli a középkor végén valóban középkori ciklikus elrendezésben több eseményt is ábrázol egyetlen egy képmezőn. A balra fent látható égő csipkebokor jelentet azonban majd külön is szemügyre fogjuk venni. Most ennek a képnek egy kinagyított részletét kérném, ez a középső részlet, itt jól kivehető Mózes alakja jobb oldalt, ahogy szolgálat készen ezeknek az idegen, ismeretlen lányoknak a segítségére áll. Mehetünk tovább, és a következő nagy téma, először a lübecki Biblia fametszetéből, Mózes és az égő csipkebokor. Azért érdekes ez a középkori ábrázolás, mert a metszet készítője teljesen egyértelművé teszi, hogy ki volt az az Isten, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban. Látják, hogy Jézust ábrázolja, aki megjelent, ott van a glóriában a keresztnek a jele. Valóban így van, Jézus ekkor mondja azt, ugye a Biblia szerint az Atya Isten örökkévaló dicsőségben, fényességben lakozik, emberszem nem láthatta, sem nem láthatta, és Jézus volt mindig is a közvetítő az isteni világ és az emberi világ között. Az Ószövetségben is nagyon sokszor megjelent Jézus az embereknek, és amikor Jézus így mutatkozik be Mózes kérésére, hogy vagyok, aki vagyok, az én vagyok, ezt mond a zsidó népnek, ő küldött hozzátok, Jézus a földi tartózkodása során mindig így beszélt önmagáról. Ez a döntő azonosítás. A Getsemáné kertben is, amikor azt mondja Jézus, hogy kit kerestek, a názáreti Jézust mondják ők, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, ekkor hátra hőkölnek még a durva katonák is, mert ők is ismerték, hogy ez isteni önmegjelölés, hogy én vagyok. És Jézus többször használt ezt az életében, én vagyok az út és az igazság és az élet, én vagyok az életnek ama kenyere, stb. Tehát nagyon jól tudta a 15. századi mester, hogy az égő csipkebokor mögül ki szólította meg Mózest, ki mondta neki azt, hogy vedd le a saruidat lábadról, ki volt a közben járó, az emberiség szószólója, akkor is Jézus Krisztus. Következő ábrázoláson Domenico Fetti barokk mester műve, ami szép, színes és látványos, de itt már látjuk, hogy a barokkban az emberire helyeződik a hangsúly, itt már nem is ábrázolja a tűz mögül megjelenő Istent, mondjuk technikailag nagyobb eredményekre képes, de az emberire vetül a hangsúly, ugye a kis állat itt baloldalt, és Mózes, hogy félelemben remegve éppen a saruját oldja le a lábáról. Domenico Fetti olajfestménye a 17. századból. Mehetünk tovább. Következő jelenet az egyiptomi 10 csapásból egy részlet, a 4. csapás Brószámer 16. századi metszetén. Mehetünk tovább. A kivonulás előestéje, ezekről a történetekről sajnos egyáltalán nem tudtam megemlékezni, a páska ünnep vagy húsvét ünnepnek a szereztetéséről sem. Gyönyörűek az ószövetségi ünnepek és a szimbólumaik. Holbeinek a metszetén 1538-ból a páska bárány elfogyasztását látjuk, amelynek minden egyes körülménye jelképes mozzanat volt. A páska bárány jelképezte megint csak Jézus Krisztust, aki életét adja az emberért, a bárány, az Isten báránya. A vérrel meghintett szemöldökfa és ajtófélfa jelezte, hogy aki ő benne hisz, az külsőképp is vállalja a hozzávaló tartozást, és aki valóban megértette, hogy Jézus a bűne miatt halt meg, az gyorsan akar szabadulni a bűnéből és a bűn birodalmából. Ezt jelképezték ugye ezek a botok, ezek a pálcák, ezek mutatták azt, hogy gyorsan menekülni valahonnan. A felövezett derék, a saru a lábakon. Isten azért rendelte el ezeket a szimbólumokat, hogy az embert a rosszból való kiszabadulásra és annak sürgősségére figyelmeztesse. Nem különben a többi szimbólum is, a kovásztalan kenyér, keserű füvek, keserű saláták is, azt jelképezték, hogy a bűnre rádöbbenni mindig keserűség, azért kellett keserű füvekkel elfogyasztani a húsvéti bárányt, viszont kovásztalan kenyérrel is, tehát ha valaki megértette Jézus áldozatát, akkor utána bűnt legyőző, bűntől mentes életet éljen kovásztalan, hogy a kovász egyik szempontból mindig a bűnnek a jelképe. Holbein metszete 1538-ból a páska bárány. Az egyiptomi kivonulás témájára térünk, egy római katakomba részlet, egy katakomba freskó, ahogy a dühött egyiptomiak követik a zsidókat, és a nádas tenger szétválása után ők is bemerészkednek a mederbe, de fölöttük majd összecsapnak a tenger hullámai. Egy kora keresztény katakomba ábrázolás, a kivonulás az egyiptomiak üldöző seregéről. A következő ábrázoláson megint 820 körül Stuttgarti Psaltérium, Zsoltáros könyv, baloldalt a zsidó nép Mózes vezetésével, ahogy megmenekíti Isten őket Egyiptomból, átkelés a Vörös-tengeren. A következő ábrázolás Raffaello Santi 16. század elejé olajfestménye, csak fekete-fehérben sikerült róla másolatot készíteni. Jobb oldalt a zsidó nép Mózes vezetésével, aki pálcájával sújtja meg a tengert, és a habokba veszekedő, értelmetlenül elpusztuló egyiptomi csapatok, akik vakmerően követték a zsidókat a tengerbe. Mehetünk tovább. Bartolo di Fredi 16. század elejé olajfestménye két részre bontja ezt a jelenetet, és ütközteti a két népcsoportot, jobb oldalt ugye a zsidó nép, bal oldalt pedig a gátlástalanul üldöző egyiptomiak, akik halálukat lelik a tenger vizében. Mehetünk tovább. Lukasz Cranach, a reformáció nagy festője, a 16. század elejé olajfestménynek a címe a Vörös-tengeri átkelés. Bal oldalt látjuk megint csak a zsidó népet, ahogy száraz lábbal átkel a tengeren, jobb oldalt a tengerbe merülő egyiptomiakat. Érdekes az ábrázolásban a tenger haboknak ez a kőfalként tornyosuló bemutatása. Ez nem Cranach leleménye, hanem csak az, hogy nagyon pontosan olvasta a Bibliát, és szinte szó szerint kívánta megörökíteni ezt a csodát. Tudnék, Mózes második könyve 15. fejezetében olvashatjuk Mózes hálaénekét. Ezt is ajánlom mindenki figyelmébe, Mózes második könyve 15. fejezetében, és Mózes ilyen szavakat mond az átkelés után, megköszönve Istennek ezt az óriási csodát és segítséget, hogy a habok kőfalként tornyosultak fel. A habok kőfalként tornyosultak fel, és a hullámok megmerevedtek a tenger szívében. Gyönyörű részlet ez az hálaéneknek, és a nagy költői erő mögött egy igaz tapasztalat is áll, hogy ezt tudnék így történt, ezt így élt át Mózes is és a zsidó nép is, és Lukasz Cranach is így ábrázolja, a megmerevülő habok védték a zsidó népet, de az egyiptomiakat viszont elsüllyesztik, és itt lelik halálukat. Régészetileg egy érdekes dolog még erről is, a fáraó nem halt meg, mert ő nem volt az üldözők között, és ezt a Biblia nagyon pontosan jelzi, amikor azt mondja, hogy a fáraó csapatai üldözték a zsidó népet. A történelmből tudjuk a dinasztiák felsorolásából, hogy a fáraó tovább élt, a Thotmesz, majd Eknáton fáraó a kivonulások uralkodói. Mehetünk tovább. Egy múlt század közepi angol festő ábrázolása, Egyiptom kincsei és a zsidó nép elesettsége, szegénysége, nyomorúsága nagy erővel ütközik ezen a historikus képen a hatalmas egyiptomi építmények és a rabszolga nép, ahogy várja a hajnal hasadást és a kivonulást. Egy másik angol művész múlt század végi szinte szimbolikus ábrázolása, a kép közepén levő nagy világosság, fényesség, a győzelmes átkelést jelképezi, a túloldalt, ahova elért a zsidó nép, az előső rész pedig az egyiptomiaknak az elveszését, halálát ábrázolja. Mehetünk tovább. A mannaszedés jelenetei Isten három hónapig, ugye a sínai hegyig való eljutásig táplálja a népet mannával, minden nap szedhetnek, egy középkor végi festő ábrázolja ezt itt a jelenetet, két napra sohasem szedhetnek égi kenyeret, egyedül pénteken szedhetnek szombatnapra, ezzel is aláhúzza Isten ennek a napnak az ünnep voltát. A többi nap, hogyha két napra szednek, megposhad a manna, a pénteken szedett manna azonban szombaton is friss marad. A következő ábrázoláson ugyanezt látjuk, Rubens műve a manna szedés, aztán a következő pedig Luini, barokk mester a manna szedés. Mehetünk tovább. Néhány kockát hadd mutassak be a kivonulás útvonaláról is. Balra fent látjuk Gósen földjét, a kivonulás útvonala pedig délre a Mara forrás, Elim pusztája, Refidim és a Mózes hegy, tehát a 10 parancsolat átadásának a hegye. Ezzel fejezzük be a mai vetítést, és a következő alkalommal ezzel a térképpel kezdjük majd a vetítés folytatását. Áttekintjük a kivonulás teljes útvonalát, a Mózes hegyet mai állapotában, és a következő előadásunk az egész sorozatunknak egyik legközéppontibb témája lesz, a 10 parancsolatról lesz szó egyedül az egész előadás közben. Most a kérdésekre szívesen válaszolok, akiknek azonban sietniük kell, viszontlátásra 2 hét múlva.